Nyugat-keleti díván.
Szinbád álma.
Szindvád egyszer azt álmodta, hogy király lett. Fiatal király, Ú-Anglia fénykorában talán 18 esztendős volt, és könnyű, hegyes orrú cipőben, selyem zubbonykában járt kelt. A haja hosszú volt és fürtös. A szeme csillogott, nevetett, sárga, gyönyörű aranypénzeket eregetett ki az ujjai között, és végcsilingelő hangon beszélt. Könnyű, fiatal, boldog és pompás volt álmában, mint egy napkeleti lélek. Az urak 7. Henrik korabeli jelmezben jártak körülötte egy nagy teraszon, a nők uszályos selyem ruhában, fehér, magas, fűzős cipőik felett, szoknyájukat felemelve hajlongtak előtte bodros fejükkel, amerre ment. Fehér harisnyáikat sokáig látta, még akkor is, midőn királyi álmából felébredve, fáradt tagjait sorban megmozgatta. Egy sor fehér harisnyás női láb maradott meg legtovább az álmából, és miközben fakó búskomoly, halottszerű arcát reggel a tükörben megpillantotta, egy kissé elgondolkozott azon, hogy az éjjel fiatal király volt. Végül pedig az jutott eszébe, hogy miután már mindent megpróbált a világon, tehát nem sokára meg fog halni. Azon a napon, szép kora őszi nap volt akkor, Szindbád 301 néhány éves ember létére gondosan öltözködött. Világos nyakkendőt kötött, és fényes cipőt húzott lábára. A borbélya fejét a hóna alá vette, amikor beret válta, mint keleten szokás, aztán illatos olajjal dörzsölte be őszfejét. Így felkészülve az öreg Szindbád elindult, hogy felkeresse azt a nőt, akinek valamikor fehér harisnya volt a lábán, és mindig meghajtotta fejét, amikor Szindbádot látta, és azt mondta neki: én csillagom, én királyom. Szindbád pedig legyintett kezével: ugyan ne bolondozzon már, kérem. Persze ez még abban az időben volt, amikor lépten nyomon a budai alagúton innen is túl, a Krisztina városban, a várban, de még a fővárost környező községekben is gyakran mondogatták Szindbádnak: én csillagom. 2-3 nőnek volt a csillaga egyszerre a hosszú életen át. Addig sohasem hagyta békében a nőket, amíg meg nem szerették. És így történt, hogy élete egy tized részét ablakok alatt töltötte, amely ablakokra mohón vagy alázatosan, boldogtalanul vagy fenyegetőzve nézegetett. A nőket meglesni, útjaikon titkon elkísérni, és kitudni titkaikat, reményeiket, vágyaikat. Ebben mindig mester vala. Órákig mozdulatlanul figyelni egy kis budai házat, amely a hegyoldalban volt, és benne varró gép zakatolt, vagy kocsin követni egy vágtató kocsit, amelyben dáma ül nagy kalapban és illatok között, éjjel lopva, lessel, világos ablakot figyelni, melyet csipkefüggöny borít, vagy a templom sötét oszlopai alatt megfigyelni az imádkozó asszonyt, és kieszelve, hogy kiért és miért imádkozik. Ezzel annyi időt töltött el Szindbád, hogy néha a gyümölcs leszakítására sem maradt érkezése. Belefáradt a dologba, és már új kaland izgatta vérét, álmát, étvágyát, midőn a régi ügyet még le sem bonyolította. És ezért történt meg az, hogy az élet folyamán körülbelül 10-12 nő hiába várta Szindbádot a találkán, a lefüggönyözött kocsiban, az erdei úton a sétányon, vagy egy távol eső vasúti állomáson, ahol két vonat szokott találkozni. A vonat Szindbád nélkül robogott tova, pedig a nő, az a bizonyos, ott állott az ablakban, és reménykedve, félve, és ajkát nyelvével nedvesítve nézett a függöny mellől. Így ment el sok vonat. Közben az is, amely a fehér harisnyás nő vonatja volt, aki szóban és levélben mindig én csillagomnak nevezte Szindbádot, amin akkoriban nem is nagyon lehetett csodálkozni. Ez a nő özvegyasszony volt, akit majmunkának hívtak azok, akik valaha szerették. Komoly, katonás és határozott nő volt, mert hiszen a nők többnyire felcserélik becéző nevüket udvarlóikkal együtt. De ő mindvégig megmaradt a majmunkának. Igen ritkán nevetett, sohasem kacsintott, és elszánt megvetéssel nézett még akkoriban is Szindbád szemébe, amikor miatta éppen a beretvával nyakát akarta elmetszeni. Meggyőződéssel és teljes hittel szerette Szindbádot, mint a fátumot. Nem tudta nem szeretni még akkor se, mikor Szindbád évekre magára hagyta. 10 éves koráig gyermekségében süket volt és vak volt. Azt hitte, hogy ez a régi betegsége okozta, hogy másképpen gondolkozik, mint a többi nők. Szeretni fogom, amíg élek az én királyomat. Akár látom, akár nem látom, mondta Szindbádnak, midőn néha-néha találkoztak. Ugyan mit akarsz mindig azzal a bolond szerelemmel? Felelt vállat vonva Szindbád. Az életben egyéb dolga is van az embernek, mint a szerelem. Mégis azon a napon, amikor Szindbádot közelgő halálának sejtelmei meglepték, nyomban majmunka jutott eszébe azok közül a nők közül, akit még érdemesnek tart a megtekintésre, mielőtt búcsút mondana. A többi nők, a fehérek, barnák, fiatalok és érettek, a kövérek és soványak, akik halálos szerelmeket fakasztottak a szívében, akik után szaladt lihegve, búsan, töprenkedve, és az életét sem sajnálta volna a fületlen pityék ellen százszor és százszor feltenni, mind elmaradtak ezen a napon. Nem utálta őket, de már többé nem kergették meg a vérét a velük való gondolatok, a szájak emléke, amelyek szájához tapadtak, a kezek, a lábak, a szemek és a hangok emléke, amelyek még nem régen külön-külön arra buzdították, hogy élete második felében végigcsinálja a fiatalkorát, újra megcsókolja az ajkakat, és megtapogassa a kezeket, keresztül kasul utazván a földkerekséget 77-szer, a régi kedvesek, régi ölelések után. És most ők mind-mind eltűntek Szindbád elől, e kora őszi napon. Csupán a katonás, komoly majmunka maradt meg, aki semmit sem akart sohasem, csak Szindbádot messziről és kitartóan szeretné. Régente egy magányos házban lakott majmunka messzire, Budán a Ván felé, ahol úgy fut a villamos, mint a gyors vonat, és éjjel zúgva, dübörögve nyargal, hogy azzal is eltelik az idő, ha az álmatlan ember ezt hallgatja. A házmester letette a csizmát, amelyet foltozott, és a lakók könyvéből sűrűn nyálazva a lapokat a téveigő okulárén át kinyomozta, hogy majmunka más vidékre költözött. Itt tudta hagyni ezeket a vén ecet fákat? Kérdezte Szindbád. Itt, felelt röviden a házmester, és becsapta a könyvet. Majmunka, akit Szindbád Budától Pestig mindenütt keresett, piros pongyolában könyökölt az ablakban, és Paul de Kock regényét olvasta, mint akár 20 esztendő előtt. Miután Szindbádot a Macska utcán bandukolni látta, tölcsért formált a tenyeréből, és mint valami jóképű fiakkeros, lekiáltott a negyedik emeletről. Hey! Hopp! Szindbád nyomban megismerte a majmunka hangját, mert Magyarországon csak neki volt olyan hangja, amely félig a vadászkürt, félig meg a kereplő hangjához hasonlított. Felfelé fordította a fejét és megvárta, amíg majmunka kegyesen int neki. Szabad az út. Három lépcsőt ugrott egyszerre, amíg lihegve és kimerülten a negyedik emeletre ért. Majmunka az előszoba ajtajában állott, és szájából nem hiányzott a szivarka. Jó volna kissé takarékosabban bánni azzal a két rossz lóval, mondta Szindbád lábára célozva. Mi az ördögöt keres maga a Macska utcában? Kegyedet, felelt Szindbád, és az előszobában egy székre telepedett. Majmunka szokás szerint nem hitte el, amit Szindbád mondott. Bizonyosan lakik errefelé valami hölgyecske. Majd megtudom, aztán a sarkára lépek. Nem szeretem, ha a szemem láttára csal meg, Szindbád. De lépjen be, hadd nézzem meg közelebbről. A sötétes előszobából az utcai szobába vezette Szindbádot. Az ablaknál az asszony Szindbád álla alá tette a kezét, és figyelmesen megnézte az arcát, szemét, könnyedén megsimogatta a haját. Tudja, Szindbád, mondta rövid hallgatás után, néha már úgy szeretem magát, mint a nem is a kedvese, eldobott, elhagyott, elfelejtett kedvese volnék, hanem az édesanyja. De ismerem is magát, mintha én hoztam volna a világra. Szindbád leült a karosszékbe, amíg majmunka gondosan begyűrte a lapot a regényben, és a regényt a szekrénybe zárta. Ezeket a Poldrukok féle regényeket még maga vette nekem, emlékszik? Bizony azt akarta, hogy otthon egyedül olvasgassak. Nem is olvasok más regényt. Szindbád hümmögve nézte az asszonyt, aki ma is olyan volt, mint 10 esztendő előtt. Egészséges, erős, világos barna hajú, 30-40 esztendős nő volt, aki korán lefeküdt, korán kelt, és arcfestékkel már nagyon régen nem kendőzte az arcát. Szeretett papucsban járni, és szeretett jó ízű ebédeket főzni. 16-20 éves korában kocsizni is szeretett, víg férfiakkal, cigány muzsika mellett pezsgőt inni, és a selyem szoknyát meglobogtatni tánc közben. De az utóbbi dolgokat megunta, mert, mint mondá, annyi a rossz és könnyelmű nő Pesten, hogy már szégyel közibéjük tartozni. A legjobb papucsban járni. Azt hittem, hogy sohasem hagyja el az ecetfákat ott a budai házban, mondta csendesen Szindbád. Nem tudom elgondolni, hogy miért tért vissza a Macska utcába, ahonnan fiatal éveiben megundorodva elköltözött a csendes Budára. Tudomásom szerint még mindig ebben az utcában laknak a mulatóhelyek táncosnői, az éjjeli Budapest művésznői és énekesnői. Visszatért volna a művészi pályára? Majmunka. Nem, fiam, felelt komolyan az asszony. Vannak ugyan szép ruháim, drága kalapjaim, de azt majd csak akkor veszem fel, ha majd magával mehetek valahová. 10 éve ígéri, hogy egyszer elvisz a cirkuszba. És én nem voltam 10 éve a cirkuszban, pedig olyan szegény sohasem voltam, hogy ne lett volna a legjobb ruhám és legszebb kalapom. Szindbád a múlt időkből ismerte már az ilyen formában elindított beszélgetést, ezért gyorsan közbevágott. Csak semmi szemrehányás, majmunka. Volt maga lánykorában eleget a cirkuszban. A cirkusz alig különbözik valamiben az Orfeumtól. Bohócok vannak ott is. Kifestett arcú nő. De a lovak, lovak, lovak! Elég lovat látott már az életben. Igazán nem értem, hogy egy megkomolyodott, visszavonult és rendes életet élő nő hogyan törheti a fejét éjjel-nappal mulatságon. De Szindbád, szólt közbe borúsan majmunka, hisz 10 év előtt ígérte egyszer a cirkuszt. Akkor, midőn a háta fájt, aludni csak akkor tudott, ha én kezemmel simogattam. Akkor ígérte, hogy majd, ha meggyógyul, elvisz a cirkuszba, és azóta sem vitt el. Egyedül pedig én már nem megyek sehová, fiam, se mással, csak magával. Szindbád előrehajolt, és megsimogatta a majmunka kezét. Mi már eleget láttunk komédiát az életben, majmunka. Hisz maga is táncolt a karban. Én mást mondok magának. Mire kitavaszodik, egy szép napfényes délután elemózsiát pakolunk a kosárba, és a budai hegyek közé megyünk. Lóvasúttal megyünk át a Dunán, és a híd majd zörög-dübörög. A kocsis tülköl, és egy vidéki házaspár ül velünk szemben, akik mindig azt kérdezik, hogy messzire van még a császárfürdő. A lovacskák futnak, és a kerekek jókedvűen gurulnak a síneken. A szénatéren gyerekek labdáznak, és egy földre épített kis kocsmában a harmónika szól. De mi nem itt szállunk le, hanem tovább megyünk, a kocsis megint tülköl, és a vidéki házas pár a császárfürdőről kérdezősködik. A budai hegyek felől már szagos levegő áramlik a kocsi belsejébe, és úgy ülünk egymás mellett, mint egy boldog, nagyon boldog házas pár. Én nyugalmazott számtiszt vagyok, és maga 20 esztendő óta a feleségem. Van 1000 forintunk, megtakarított pénzünk a budai Rácbankban, és már régen házat akarunk venni Szent Lőrincen, ahol kis kert van, és ahol maga csirkét és kacsát nevel. Ó, te gazember! Kiáltott fel Majbunka, és sírva nevetve boldogan ölelte át Szindbád nyakát. Nos, ez ugye sokkal jobb, mint a cirkuszba menni, kérdezte megelégedetten Szindbád. 100 szorta jobb, felelt Majmunka, és a szeme olyan fényes volt, mint karácsonykor a gyereké. És most mondja meg, hogy mit csinált azóta, amióta nem láttam. Az asszony vállat vont. Visszaköltöztem ide, mert ezen a környéken mégiscsak maradtak ismerőseim. A mulatókból a táncos nők nálam esznek ebédet. És ebből szépen csöndesen megélek. És ha egy gróf jönne hozzám, hát bizony, kirúgnám. Szindbád csöndesen fújta a füstöt. Igen, mormogta. Mindig szeretett ebédet főzni. Egyszer Majmunkánál ebédelt Szindbád, és a kerek asztalt 6-an ülték körül. A hölgyek, akik valamennyien a Macska utcai házban laktak, többnyire hosszú köpenyekben foglaltak helyet az asztalnál. A köpenyek alatt ugyanis csak alsó ruhácska volt, estig ők nem szoktak felöltözködni, midőn megszólal a nagy dob a zenekarban, és kezdetét veszi a művész élet. A hajak, amelyek estére az ügyes fodrásznő keze alatt gyönyörű alakzatot öltenek, most rendetlenül boglyosan hullottak a homlokba. Eleinte bizonyos érdeklődéssel tekintgettek Szindbádra, sőt egyik-másik kidugta a köpenyeg alól formás táncos lábát, amelyen finom cipő volt, de miután már a levesnél tyúkleves volt sok zöldséggel, ahogy Szindbád szerette, kiderült, hogy Szindbád nem szabad ember többé, sőt ellenkezőleg. Majmunka villogó tekintete alatt kanalazza a levest, a táncos nők többé nem törődtek vele, és ugyanezért az ebéd többi fogását már evőeszköz nélkül fogyasztották el. Csemcsegve, újjukat nyaldosva, és jó ízűen ettek itt a négy fal között a művésznők, a tápláló eredelekből, mintha az evőeszköz csak szomorú életükre, búsan vidám foglalkozásukra emlékeztette volna őket, mint a fűző, vagy az arcfesték. Most nappal volt, dél volt, az este messze, maguknak kedvükre óhajtottak élni. Úgy látom, hogy még mindig hatnak magára a könnyelmű leányok, kezdte Majmunka, midőn Szindbáddal egyedül maradt. Ez a mai ebéd próbaebéd volt. Kíváncsi voltam, hogy 4-5 leány között megőrzi-e a hidegvérét, a nyugalmát, a komolyságát, a megvetését, az undorodását, ahogyan az már elvárható volna egy ilyen sokat próbált vénséges vén embertől. Hát majdnem a bőréből bújt ki örömében, amikor ez a cudar teremtés rugdosni kezdte a lábát. Fiam, én mondtam neki, hogy próbáljon magával kezdeni, mert, mondom, ez próba ebéd volt. Szegény, szerencsétlen nő vagyok. Soha sem fogsz megváltozni. Szindbád vállat vont. Nem értem kegyedet, dörmögte. A nyakamra hozza a táncosnékat, aztán haragszik, mert nem vagyok udvariatlan. Majmunkának piros volt az arca haragtól. Pedig ezekkel a nőkkel udvariatlannak kell lenni. Uram, Istenem, ha úgy ismernék a férfiak a nőket, ahogy én ismerem őket, soha többé nem volna az a bolond szerelem a világon. Tudd meg, fiam, hogy a nő a legutolsó teremtménye a természetnek, pláne amíg fiatal. De még ha megvénül se tett tűzbe érte a kezed, mások megrontásán jár az esze, és szerelmeket sző szegény, ártatlan férfiak pusztulására. Én már utálom a pénzt. Nem kereskedek se erénnyel, se ékszerrel. Szindbád nagyokat bólintva hallgatja mai munkát. Igen, sok tekintetben ő maga is tiszteletre méltónak találta mai munka életmódját. És ezt nyomban közölte is vele. Mai munka a dicséretet elfogadta, de a haragos pír nem tűnt el arcáról. Az ősz és hallgatak kanárinak magot szórt a kalitkájába, aztán lesimítva a ruháját, ismét helyet foglalt Szindbáddal szemben. A múltkor, midől először volt hozzád szerencsém évek után, nem akartam elrontani a kedved. Most azonban megmondhatom neked, ha már benne vagyunk, hogy ismerem mind azokat a nőket, akikbe az utolsó 10 év alatt szerelmes voltál. Mindig csak téged szerettelek, felelte Szindbád. Majmunka legyintett a kezével. Lehet, hogy ebben a pillanatban is másra gondolsz, hisz ismerlek, mintha én szültelek volna. Tudom, hogy mikor szerettél, mikor nem szerettél. Ez azonban az én szerelmemen sohasem változtatott. Én furcsa, magamnak is érthetetlen asszony vagyok. Beléd szerettem ezelőtt 10 évvel, és nyomban tisztában voltam vele, hogy ez most már így marad végig egész életemen. Még ha meghaltál volna, Szindbád, akkor sem felejtettelek volna soha. Miután ilyen szerencsétlenül szerelmes voltam beléd, hisz gyakran évekig nem láttalak, szükségem volt tehát arra, hogy veled foglalkozzam. Így tudtam meg minden lépésedet, járásodat, valamennyi kalandodat és szerelmedet. Te nem láttál engem, de én mindig láttalak. Még mikor aludtál is, hosszasan elnéztem alvó arcodat, hogy kifürkészem az álmaidat. Ismerni akartalak, mert hiszen tudtam, hogy nélküled már nem élhetek. Megvesztegette a cselédeket, jegyezte meg élesen Szindbád. Ahhoz már most neked semmi között sincs, hogyan tudtam meg-e dolgokat. Figyelj ide! Mindjárt meglátod, hogy mindent tudok. Majmunka a szekrényhez lépett, és egy kis imakönyvhöz hasonló könyvecskét vett elő. Ide szoktam felírni azokat a dolgokat, amelyeket nem akarok elfelejteni. Itt van mindjárt június 21-e. K. ügyvéd neje, urától különválva él, a Lánchídnál vár. Délután 5 óra. A 37-es számú zárt kocsin megérkezik Szindbád, a nő a kocsiba száll. 2 óra hosszáig kocsikáznak a lefüggönyözött ablakok mellett a Hidegkúti úton. Ez a kocsizás minden héten megismétlődik, júniustól októberig. Ugyan ezen idő alatt hetenként K. ügyvéd neje, urától különválva, minden szerdán délután egy szőke katonatiszttel sétál karonfogva a budai halászbástyán. A hét 2 délelőttjén Madame X. ismert divat árusnő szalonjában tartózkodik, ahol előkelő urak is megszoktak jelenni. Szindbád talpra ugrott. Hazugság! Az tisztességes nő volt! Majmunka legyintett a kezével, mintha egy legyet hessegetne el. Fiam, én nem szoktam hazudni. Amit tudok, biztosan tudom. Te halálosan szerelmes voltál ebbe a nőbe. Bizony. Eleget sajnáltalak annak idején, de nem akartalak erőszakosan kiábrándítani. Az időre bíztam a dolgot. És íme, most itt ülsz ismét mellettem, és állítólag szeretsz. Be, menjünk tovább. Május. M. Flóra hivatalnok nő, X. nagykereskedő házban. Kicsiny, molett, barna, kissé kancsalít. Szindbád esténként hazakíséri, és hetek, hónapok múltával tudja meghódítani, hogy nyomban el is hagyja. A meghódítás azért tart hónapokig, mert M. Flóra ezen idő alatt halálosan szerelmes a cég egyik utazójába, aki végül mással jegyzi el magát. Ördög vagy, majmunka. Erről a nőről mindig úgy gondolkoztam, mint egy szép, szomorú álomról, amelyben néha felzokog az ember éjszaka, a párnába rejtve arcát. Majmunka rideg, hivatalos hangon folytatta. Az utazót egy másik utazó váltotta fel. Ennyiből áll Flóra élettörténete. Éjszaka ősz volt, sőt már télre hajlott, odakünt csendesen havazott. Szindbád felébredt ágyában, mert erős nyomást érzett a szívében. Egy darabig még az álomképek szaladoztak előtte, amilyent az utóbbi időben rendesen álmodott. Női fejek, kalapos, borzas, festett és festetlen fejek, asszony szemek, lány szemek, amelyek olyan formán voltak ráfüggesztve, mintha Szindbád volna az egyetlen férfi a világon. Ruhátlan vállak és lábak, harisnyában, magas sarkú cipőben, majd a nők hosszú sora ingben, akiket Szindbád egykor ismert vagy ismerni vélt. Kövér és sovány karok, amelyek mind-mind a nyaka köré kulcsolódtak, és a meleg takaró alatt egy nemzedékre való, lüktető testi asszonyféle bukvencezett el a szíve tájékán. Felébredt, és az álomképbeli nők úgy tünedeztek el a félhomályban, mint a lámpás fénye, amelyet téli estén visz keresztül a havas udvaron a gazdasszony. Még itt-ott, egy falon vagy szalmakazal oldalán megjelenik a lámpás bolygó fénye, egy-egy barna nőcske alakja hintázik a sötétség habjain, aztán a legutolsó egy fényes szemű és tollas kalapú is eltűnik a messziségben. Szindvád egyedül marad a szívfájásával. És nem sokára ezután bizonyosan kezdi érezni, hogy most, mindjárt, talán egy óra múlva meg fog halni. Hamarosan felöltözködött és a kanapéra ült. Eleinte nagyon meg volt ijedve, mert titokban azt hitte, hogy valahogy elodázhatja ezt a dolgot. Bár az utóbbi időben már súlyos beteg volt, és a hangja olyan fátyolozott, idegen lett, mintha a szomszéd szobában beszélt volna valamely régi, gyermekkori bajtársa. Talán a Binyó fiú. Szindbád, amint szórakozottan elgondolkozva beszélgetett az ismerőseivel, titokban mindig a Binyó fiút hallgatta, aki a szomszédban beszél valahol. Meg fogok mindjárt halni, mondta, szótagolva a szavakat. Igen, igen. A Binyó fiú szólal meg mostan is a szomszédban. Persze csak az első ijegységében beszélt hangosan Szindbád magányos szobájában, mert lassan mégiscsak magához tért, megmerevedett szempilláit ismét meg tudta mozdítani, és a szívgörcs is engedett odabent. Felállott, és az erkélyre lépett, ahol vékony hórétek fette a nyár itt felejtett virágos dézsáit. Hajnalodott, a város már elaludt, és a feje körül, mint hideg fuvalmak lebegtek, a láthatatlan hópiék. Egy darabig gondolkozás nélkül bámult a susogó sötétségbe, aztán egyszerre rövidszárú csizmácskában látta magát, kis bundácskában, amint egy régi templom mellett bandukolt, a mély hóba taposott gyalogösvényen. Vargyak ülnek a torony keresztjén, és a fajos kútról vizes kannával jön egy tarkaruhás, piros képű asszony. Körülötte az álomképbeli kisváros, és ő megy a hóban taposott gyalogösvényen. Mire a régi templomot megkerüli, még lát egyet mást. Fehér függönyös ablakból egy érett, nagyszemű, kövér asszonyt feléje tekinteni. Az asszonynak hajlott az orra, és élvetek torz mosoly az ajkán, mit talán egyetlen egyszer látott egy pillanatig valakit, aztán eltűnik a kép, és ismét az erkélyen áll, ahol a hólepkék szakadatlanul szállonganak körülötte. A szívgörcsök ismét kopogtattak Szindbád úrnál, és ugyanezért elhatározta, hogy megteszi végső előkészületeit a bekövetkezendő halálhoz. Néhány sorban értesítette majmunkád állapotáról. Mire reggel lesz, elmegyek. A fogadói bérszolga busás borra való reményében vígan fütyörészve ballagott lefelé a lépcsőkön a levélkével. Talán azt gondolta magában, hogy ismét szerelem következik a numeró 5-ben, mint hajdanában, amikor pezsgőt, teát, cigarettát és patikaszereket hordozott éjszakánként, és az ezüst pénzeket bőven dugdosta a mellénye zsebébe. Szindbád ez alatt elterült a földön, a kopott szőnyegen, mert oda kívánkozott. A két karját széjjel vetette, és a szemeit mereven, kétségbe esetten függesztette a lámpásra. Amíg azt a két villanykörtét látja, addig nincs baj. Tehát csak nézi azt a két lámpást, amely annyi női vállon tükröződött hajdanán. A lámpás fényében aztán mindaddig nagyon nyugodtan érezte magát, amíg az egyik lámpás hirtelen nagyot sóhajtott. Még egy gömbölyű, fehér női testrész villan meg a tekintete előtt, mint egy alabástrom gömb, és a kékes-fekete árnyék a gömbön is láthatóvá válik. Ugyanakkor kedves, sokszor érzett illatok borongják körül Szindbád fejét. Nem sokára megérkezett majmunka, és kezével gondosan lenyomkodta Szindbád szempilláit. Viselt derekán, és így sokáig meglehetősen unalmas élete volt. Most már sajnálta, hogy nem választott másféle foglalkozást abban az osztályozó hivatalban, ahol halála után minden embernek kiadják a másvilági teendőket. Szindbád a foglalkozásokon végig tekintve három hivatalon akadt meg a szeme, ahol véleménye szerint dologtalanul csendben élheti napjait. Az ólom katonaság volt az egyik hivatal. Igen, pláne elveszett ólom katonának lenni egy félhomályos padláson. Ennél különbet igazán nem kívánhat magának egy nyugállomány után kívánkozó férfiú. Szindbád már csak nem felcsapott ólom katonának, amikor a hivatal ajtaján egy szürke szakállú, fájdalmas arcú, aranyméves lépkedett be, a halántékán lőtt sebtől eredő lyuk. Öngyilkos lett az asszonyok miatt, miután a boltját az asszonyok miatt kifosztotta. Szindbádnak megesett a szíve a búbánatos szemű férfiúcskán. Magában azt gondolta, hogy odafönt valóban ilyenek azok az emberek, akiket a nők megcsalnak, meglopnak, megrúgnak, és akire kíváncsiak, hogy mikor lövi magát fejbe az ablak alatt. Lemondott tehát a katonai pályáról az aranyméres javára. A foglalkozások közül nem nagyon idegenkedett a konyfésű pályától sem. De az ember sohasem tudhatja előre, hogy hová kerül fésű alakjában. Talán éppen egy rossz és céda nő hajába. Akkor szinte mindegy volt, hogy életben maradt Szindbád továbbra is. Ezért lett fagyöngy a rózsafüzérben. Itt sok dologra nem volt kilátás. Aztán nagyon rossz helyre nem is kerülhet, asszonykész tapogatja, és ez némely embernek még a halála után is jól esik. Sajnos a nővér, aki a rózsafüzért derekán viselte, már idősebb volt ahhoz, hogy valamely érdekesebb imádságot mormoljon, miközben a fagyöngyé vállott Szindbádot morzsolja ujjai között. Hétköznapi imák és kérések peregtek át Szindbádon, egyszer jobb emésztésért, máskor az álmatlanság ellen, majd a főnöknő szigorúsága ellen, csak egyetlen egyszer volt valamely rejtett célzás bizonyos Ferenc atyáról. Szindbád felfigyelt. Ennyi? Tehát csak nem? Gondolta a fagyöngy. Nem. Ferenc atya a szent öreg ember volt, aki erősen meghűlt az éjféli misén, és betegen feküdt a plébánián. Ennyi jóság és áhítat közepette, Szindbád elunta magát, és fájdalmasan konstatálta, hogy nem született kegyes célokra, és ha így megy tovább, sohasem kerül abba a kellemes helyzetbe, hogy levezekelje bűneit. Most már gyakran sajnálta, hogy nem lett ólomkatona. Ki tudja, ki tudhatná, miféle kalandjai lehetnek egy ólomkatonának. De már lett volna fésű is, az utca lányának hajában, csak ezt a kegyes foglalkozást unta. Egy napon utazni mentek a fagyöngy és a nővér. Kövér lovaktól vont, széles bőrfederű hintón gurultak ki az árda kapuján, majd vonatra ültek, természetesen a női szakaszba, ahol Szindbádnak és a nővérnek alkalma volt megismerkedni két öreg asszonysággal, akik tömérdek vasúti szerencsétlenségről tudtak. Csak akkor kezdett érdekessé válni a beszélgetés, amidőn az egyik öreg dáma kikottyantotta, hogy ő nem tudna szent életű nővér lenni, mert férfi nélkül nem élhet. Az én öregem nagyon derék ember, mondta elpirulva és büszkén. Az apáca lesütötte a szemét, és később a dáma öregének évei, külseje és szokása után tudakozódott. Szindbád csupán ennyit jegyzett meg a válaszokból, amelyek a dáma öregének a szokásaira vonatkoztak. Az öreg, ha megivott egy-két pohár bort, még a padlásra is utána megy az embernek, ahol a múlt héten ruhát akasztott szárítás végett az elbeszélő. Midőn a másik öreg dáma is közbeszólott volna, hogy az ő boldogult ura mi hős tetteket követett el, a vonat az állomásra ért, leszállottak, és Szindbád egyszerre úgy érezte, hogy megszabadul a kegyes nővér oldaláról, ahol már csak nem kopottá dörzsölte azt a szoknyát, mert csak fagyöngy volt. Egy jótékony baleset elválasztotta őket egymástól. Szindbád a sínek közé gurult, vonatok mentek el felette, tüzes hamut lapátolt a fűtő, és egy zsíros papíros is került a szomszédságába, amelyben lerágott kacsacsont volt. A kellemetlen szomszéd sokáig próbálkozott a bemutatkozással, de Szindbád alvást színlelt, míg az éj leszállt, és sikerült észrevétlenül elszökni a vasúti sínek mentéről be a városba, amely egyszerre ismerős lett előtte. Hopp! Ez az a város, amelyben nem sokkal halála előtt megfordult. Ennyi, hogy az alagutat nem vette észre, amely az állomást megelőzi. Kis hegyi város ez, ahol jókedvű aranybányászok laknak. Napközben aranyat keres a város apraja, nagyja a hegyek között, midőn a kis törpék szellőztetik a hegyet, és az ablakokat nyitva felejtik az aranyat őrző szobákon. Egy ismerőse volt itt Szindbádnak, aki férjhez ment az aranybányászhoz. Az ismerőssel, bizonyos Paulával csak akkor kezdődött volna az egész regény, amikor az aranybányász Pestre jött és azt kérdezte a Paula szüleitől, hogy ez a lány? Megveszem. Paula titkon megcsókolta Szindbádot és fülébe súgta, ha majd egyszer már öregasszony leszek, ha majd meguntam az uram, ha még mindig tetszeni fog nekem, akkor eljöhet utánam, hozzám. Így került Szindbád az aranyvárosba, A bányászné megmutatta az ékszereit, az 1000 forintos bundáját, a póni fogatát. Pardon, mondta Szindbád, még korán jöttem. Eltávozott, és krétával keresztet húzott a kapura, hogy el ne tévessze a házat, ha majd egyszer újra erre jár. Meghalt közben. Fagyöngy lett. De a kaput mégis megtalálta, és ott ült csak hamar, a bányászné szobájában. A bányászné a tükör előtt ült, és a haját fésülte. Hosszú, aranyszőke haja volt, és a fésű olyan lágyan járt a hajban, mint a csónak úszik a tóvizén. Járt kelt a fésű, és természetesen ezen idő alatt ő volt a legbüszkébb az egész házban, pedig csak táncmester volt azelőtt egy pesti külvárosban. Én is lehettem volna fésű, gondolta Szindbád, de aztán igyekezett észrevétlenül maradni. A fésű mind jobban ragyogott a büszkeségtől, a tükörös szekrény és a selyemhúzatú ágy nagy bosszúságára. Mert selyemből volt az az ágy, amilyenben csak királynék és aranybányásznék hálnak. A hálószoba levegőjében jó illatok lengedeztek. Szindbád kinyújtózkodott, már amennyire egy gyöngy ezt megteheti, és magában azt gondolta, hogy milyen szamár is volt, hogy már régen el nem szökött a régi gazdájától. Az asszony a fésülködés után levetkőzött. Olyan lett, mint egy hófehér álom. Tett vett a szobában, egy selyemszoknyát gondosan megsimogatott, amely a szék támlájára volt dobva, aztán sóhajtott, és eltűnt a selyemágyban. Lecsavarta a lámpát.
Nyugat-keleti díván, Szindbád álma. Krúdi Gyula 1911-ben írott elbeszélését Sinkó László mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.